Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Egy óra. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Regionális híreink következnek. Többek között olyan pénzügyi kérdésekről is döntöttek ma a Miskolci közgyűlésen, mint a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének, valamint a korábbi alpolgármesterek végkielégítésének megállapítása. A polgármesteri és alpolgármesteri illetményekről szóló napirendi pontot Nevelős Szabolcs a jegyző ismertette, elmondta, az országgyűlés módosította a helyi önkormányzatokról szóló törvényt, amely szerint a megyei jogú városok polgármestereinek illetménye megváltozott. Hozzátette, az illetményt október első napjára visszamenőleg a 2023-as nemzetgazdasági átlagkereset 4,5-szeresében kell megállapítani, bár az előterjesztést véleményező bizottságok támogatták az illetmények és költségtérítések emelését, Tóth Szántai József polgármester egy hozzászólásában arra kérte a közgyűlést, ne szavazzák meg a javaslatot. Szerinte, mivel nem ismerik a jövő évi költségvetés számait és az elmúlt 5 év döntései súlyos terheket rónak a jövőben Miskolcra, így lelkiismeretük szerint nem szavazhatnak meg béremelést saját maguknak. A város közgyűlése nem fogadta el a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének emeléséről szóló javaslatot. Elhunyt a szolnoki gázolás egyik sérültje, kiderült, kiütötte el a két nőt. A rendőrök nagy erőkkel keresték azt a járművezetőt, aki két nőt ütött el az egyik szolnoki kijelölt gyalogos átkelő helyen. A sofőrt pár óra elteltével azonosították és előállították. Elszámoltatása folyamatban van. Mint írták, ismeretlen sofőr közlekedett személyautóval Szolnokon a Kertész utcában december 10-én 17 óra 55 perckor. A Szellő utca kereszteződésénél nem adott elsőbséget az ebrán áthaladó két nőnek. Elütötte őket, majd megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott. A baleset következtében mindketten súlyos, életveszélyes sérülést szenvedtek, azonban a kórházba szállítást követően egyikük életét vesztette. A rendőrök az eset után azonnal nagy erőkkel megkezdték a balesetben érintett jármű felkutatását, a széleskörű adatgyűjtés eredményt hozott, és december 11-én délelőtt a rendőrök előállítottak a lakásáról egy szolnoki lakost. A nyomozás jelenleg is zajlik, melyet követően a 78 éves férfit gyanúsítottként hallgatják ki, és őrizetbevételét tervezik. Kigyulladt egy autóbusz Tiszaújvárosban a Mátyás Király útnál a buszállomáson. Teljes terjedelmében égett a jármű vezetőfülkéje, amikor a városhivatásos tűzoltói a helyszínre érkeztek. A raj két vízsugárral eloltotta a lángokat és áramtalanította az autóbuszt, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Autó borult Borsod-Nádasdnál, nem sokkal éjfél előtt felborult egy személygépkocsi a 25-ös főút 57-es kilométerénél Borsod-Nádasd határában. Az autóban csak annak vezetője utazott. Az esethez az ózdi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj áramtalanította a járművet, tudta meg a bom.hu. A polgármester nevével éltek vissza csalók Kunhegyesen. Idős emberek hívták a kunhegyesi polgármesteri hivatalt szerdán, és afelől érdeklődtek a jegyzőnél, hogy valóban a polgármester nevében árulnak-e matracokat házaló kereskedők. Kiderült, rafinált csalók kunhegyesi akciójáról lehet szó. A szoljon.hu információi szerint eddig idős embereket kerestek fel, akiknek ingyenes matracot próbáltak átadni, arra hivatkozva, hogy a polgármester asszony küldte ezeket a matracokat. Ezúton is megerősítjük, hogy az ezzel kapcsolatos információk hamisak. Polgármester asszony semmiféle ilyen felajánlást nem tett, fogalmaztak a közleményben. Hozzátették, az esetet jelentették a rendőrségen, egyúttal azt kérik, hogy senki ne dőljön be az ilyen megkereséseknek. Az ukrán-magyar határszakaszon 4520-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3593-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság ma az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 18 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Tanszerekből és egy kis édességből álló csomagokat kaptak a gyerekek Látszatséke településen. Derszó István, a térség egyik meghatározó cégének vezetője, egyben a település szülötte, igyekszik folyamatosan segítségére lenni a bodrog közi településeknek. Fontos számára, hogy lehetőségéhez mérten segítse a felnövekvő generációt. Ahogy mondta, nem kész megoldásokkal, hanem lehetőségekkel, melyeken keresztül hangsúlyozza számukra, hogyan készüljenek a nagybetűs életre.
Itt is lehet boldogulni, illetve megtalálni a boldogságunkat a világban. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy az övék a jövő, rájuk kell számítanunk, illetve építenünk, mert egy új generáció, akik ezt a térséget fogják képviselni. Egyrészt példát mutatok nekik, tanácsot adok, meg a lehetőségeinkhez képest némi iránymutatást, tehát segítséget, vagy egy útmutatót, illetve most jelen esetben ezt a kis csomagot, ami valamilyen szinten egy kis útra való. Nem mondom, hogy ez egy horgászbot, de arra figyelünk, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra, nem megoldást adjunk, meg nem kész támogatást, tehát jelen esetben nem pénzt, hanem egy kis iránymutatás, egy kis íróeszköz, egy kis figyelemfelhívás. De összességében az nagyon fontos, ugyanolyan fontos a lelki táplálék, amit elmondtam nekik, meg elmondunk a polgármester urakkal, hogy mire figyeljünk, és hogy mik a fontos szempontok az életben, és hogy mire figyeljenek. Legfontosabb az, hogy tanuljanak, tiszteljék, becsüljék egymást, és hogy becsületes, jó lelkű, jó szellemű emberek legyenek, úgy gyerekként, mint felnőttként. Alapokat itt kaptam meg. Nyilván érni, olvasni, de azon túl az életre nevelés volt, ahogy elmondtam, mi tüzeltünk, mi takarítottunk magunk után, és így közösséget alkottunk. Tehát ez volt a legfontosabb, hogy tudtuk, hogy számíthatunk egymásra, és az élet dolgait természetben délután az iskolából hazamenet, gyalog mentünk, nem volt iskolabusz, meg nem jöttek értünk autóval, nyilván nem is voltak még akkor ilyen divatos helyzet, mint a manapságban, hogy sorbaállás van az iskolában a gyerekekért, de nem is gond ez. Tehát alapvetően a természet értékeit és a törvényeit itt tanultuk meg. Itt az iskolában, meg a természetben, a horgászatban, a téli kirándulások alatt, tehát itt a természetben, vagy éppen a kukorica begyűjtéseknél, töréseknél, vagy éppen egy burgonyavetésnél, vagy akármilyen más helyzetben, vagy egy szőlőkapálás közben, tehát az egy préselésnél, tehát mindig mindenütt ott voltunk a természet közelében, és állattartással foglalkoztak a szüleink, voltak teherneink, lovaink, kecskéink, kutyáink, hát itt nőttünk fel egy ilyen közegbe, és hát nyilván ez az életben, a nagybetűs életben is ugyanilyen fontos, hogy tudjuk, hogy mi miért történik, és hogy mitől, hogyan változik a világ, illetve hogy lehet együttműködni, együtt gondolkodni a nagyobb felületeken. Egy kicsit próbálom itt a térségben a megtartó erőt növelni, vagy segíteni, elősegíteni.
A Nemzeti Örökség Intézete és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete rendezésében második alkalommal adták át a Családbarát Emlékhelyek díjakat, melyet a tavalyi évben azzal a szándékkal alapítottak, hogy megpróbálják a nemzeti emlékezet helyszíneit közelebb vinni a fiatalabb nemzedékekhez és a családokhoz, mondta el Mócer Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
Megpróbáljuk egy elismerés útján is díjazni azokat az emlékhelyeket, akik a működésükben nem tisztán csak az emlékhelyszerű működést helyezik előtérbe, lévén ők nagyon sokszor kifejezetten turisztikai desztinációk vagy közgyűjteményi kulturális intézmények, és így próbáljuk őket is ezzel az elismeréssel motiválni. Tudjunk sok mindent adni is. Ez a fajta láthatóság, aminek például része majd a Noé tagsági kártyán megjelenő emlékhely, logó és sok minden más is, az fogja segíteni, hogy a családok egyre nagyobb számban tudjanak majd az emlékhelyekről.
A Családbarát Emlékhelyi díjban idén a Történelmi Emlékhelyek kategóriában két sárospataki intézmény is részesült, a Református Kollégium, valamint a Rákóczi Vár. Dr. Tamás Edita, a Vármúzeum igazgatója elmondta, számos szempontrendszert és kérdéskört vizsgáltak meg a szakemberek, amely által alkalmasnak találták intézményüket az elnyert címre.
60 kérdéskörben kellett válaszolni vagy kifejteni, a válaszainkat, és képmellékletet beadni, hogy mi, milyen szempontból vagyunk alkalmasak családok fogadására. Kezdve, hogy hogyan lehet megközelíteni minket közúton, tömegközlekedéssel, milyen messze van a vasútállomás, van-e parkolóhely, van-e családi parkoló. Tehát nagyon sokféle információt gyűjtöttek arról, hogy valóban azt a helyet válasszák ki, ami kellően várja és kiszolgálja, mert igazából ez a legfontosabb, hogy sokféleképpen tudjuk kiszolgálni a családok igényeit. A parkról kellett adatokat szolgáltatnunk, mennyi pad van, mennyi szék, leülési vagy asztal. Tehát, hogyha itt időzik egy család, le tudnak-e ülni, étkezni, otthonról hozott szendvicssel, stb. Leülni a gyerekekkel, van-e játszótér. Megmosolyogtató a kérdés, de például ilyen, hogy milyen távolságra vannak egymástól a kukák, mert például a gyerek kezébe adunk egy csokoládét, és hány lépés múlva akarja már eldobni a papírját, vagy a magát a csokit. Tehát, hogy ilyen szempontok is szerepet játszottak, mennyire vagyunk kitáblázva információs táblákkal, érdekes táblákkal. Hát azért tudjuk, hogy Sárospatakon a várkert már évek óta a nagy térképes, színes, alaprajzos, eligazító információs táblákat helyezett ki, és ezt az elmúlt évben meg is újítottuk. Kíváncsiak voltak a büfé kínálatára, milyen áron lehet hozzájutni, tehát ez abszolút a családok szempontjából. Milyen gyerekeknek való kiadványokat, szórólapokat, ilyen játékos elemeket tartunk itt a pénztárba.
Az elmúlt percekben dr. Tamás Editet, a Rákóczi Vármúzeum igazgatóját hallották. 2024-ben 50 éve annak, hogy az ország talán legismertebb rockzenekara, az Edda Művek megalakult és a rockzene szolgálatába állt. A legendás együttes a jeles alkalomból egy felejthetetlen koncertturnét szervezett, melyet Miskolcon az Őshazában zárnak december 14-én szombaton. A szombati koncertről és Miskolcról is mesélt a boom.hu-nak Pataki Attila. Az elmúlt évtizedek során több millió eladott album, generációkon átívelő meg annyi sláger, megszámlálhatatlan koncert itthon és a határon túl, valamint szakmai díjak és kitüntetések köthetők az Edda Művekhez. Lelkesedésük és munkásságuk a mai napig nem hagyott alább, a zenei paletten stabil helyet foglalnak el, a közönség szeretetével övezve. Pataki Attila pedig sosem felejtette el, honnan indult és mit adott neki Miskolc. Regionális híreink végén az időjárásról. Holnap több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap, említésre méltó csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel -7.0, napközben pedig 0+5 fok közötti maximumokra van kilátás. Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán. Műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Az adventi időszakban is fokozottan figyeljünk értékeinkre, figyelmeztet a rendőrség. Nyílt napot szervezett a Sárospataki Tokaj Hegyalja Egyetem. Számos segítő programot szervezett idén a 60. Karitatív Összefogás Egyesülete. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság arra kéri az állampolgárokat, hogy az adventi időszakban is fokozottan figyeljenek biztonságukra és értékeikre, hogy nyugalomban teljenek az ünnepi előkészületek. A személyes vagy internetes bevásárlás, a készülődés, az ünnepi forgataga a bűnelkövetőknek lehetőséget ad a lopásra, ezért fokozottan figyeljenek értékeikre és ne adjanak esélyt a tolvajoknak. A részletekről Jenei Károly rendőralezredes, a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetője adott tájékoztatást.
Az ünnepek közelettével egyre többen kezdenek el vásárolni, egyre többen jelennek meg a különböző adventi vásárokban, bevásárlóközpontokban. Igazából karácsony környékén a fél ország útra kell, és ott hagyja a lakását, és akár több napra is elutazik. Úgyhogy ilyenkor mi fokozottan jelen vagyunk egyrészt a közutakon, másrészt pedig a bevásárlóközpontok környékén is, bevásárlóközpontokban is. Illetve hát a bűnmegelőzés szempontjából pedig megpróbálunk olyan tanácsokat adni, olyan dolgokra felhívni a figyelmet, amivel elkerülhetjük azt, hogy esetleg valamilyen bűncselekmény áldozatává váljanak az emberek. Ha esetleg több napra elutazunk, akkor a lakásunkra is gondot kell fordítani a lakás biztonságára. Ha van otthon riasztó berendezés, akkor kapcsoljuk be, zárjunk be minden ablakot. Az udvaron ne hagyjunk olyan értéktárgyat, ami esetleg valaki számára értékesnek tűnhet, és engedély nélkül megpróbálja tőlünk elvinni. És ha van olyan szomszédunk, vagy esetleg rokonok a közelben, akkor azokat kérjük meg, hogy azért figyeljen oda a lakásunkra, időnként nézzen rá, nem történt-e annyi baj. Tehát először szerintem így kezdjük, hogy ha ilyen történik. De általában az első felindulásban az emberek még csak vásárolnak. Én úgy gondolom, hogy a személyes vásárlásoknál, amikor bemegyünk egy üzletbe, tömegközlekedési eszközzel utazunk, akkor mindenképpen igyekezzünk az értéktárgyainkat, pénztárcánkat, telefonunkat olyan zsebbe tenni, olyan táskába, amiből nem lóg ki, amit nem lehet észrevenni, belső zsebbe, a táska belső zsebébe, inkább vegyünk a mellkasunkra a táskát, ne a hátizsák, ne a hátunkon hagyjuk a hátizsákot, mert nem lehet tudni, hogy ki milyen szándékkal száll fel mondjuk egy tömött tömegközlekedési eszközre. Illetve ha már leszálltunk a tömegközlekedésre, bennünk a boltba, akkor ott szintén az értékeinket, ha kosárral megyünk bevásárlókocsival, akkor ne tegyük bele a táskát a kosárba, ne tegyük be esetleg a pénztárcánkat, telefonunkat, mert jobb félni, mint megijedni, és nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha a vásárlásra szánt összeg mondjuk eltűnik valamilyen oknál fogva. Ezekre a személyes vásárlásoknál szükséges odafigyelni. Ha esetleg valaki az interneten vásárol, hiszen a mai világban már ez elkerülhetetlen és sokkal kényelmesebb, mint a személyes megjelenés, nem kell tolakodni, tülekedni a boltokban. Olyan helyekről vásároljunk, amelyek megbízhatóak. Ha van rá mód, akkor inkább utánvéttel rendeljük meg a terméket esetleg, hiszen akkor nem kell előre kifizetnünk az árát. Ha pedig valamilyen hirdetési oldalról rendelünk, akkor nagyon óvatosan kell bánni, hiszen számtalan esetben hallunk nem csak mi a munkánk során, hanem a közösségi oldalakon, hogy milyen csalások és átverésekkel lehet találkozni különböző online piactereken. Mindenképpen próbáljunk utána nézni az eladónak. Nagyon sok olyan piactér van, ahol értékelik az eladókat, hogy mennyire megbízhatóak. Ne dőljünk be olyannak, ha valami nagyon-nagyon olcsó az új árának töredékért kínálnak, mert ott már megint csak valami turpisságra lehet esetleg számítani. Aki úgy észre gondolkodva figyeli, és az árakat azért egy weboldalon, ahol egy terméknek 90%-a le van értékelve, az már esetleg csalóka lehet, főleg pedig a magánszemélyektől történő vásárlásnál. Próbáljunk ezekre odafigyelni, ne utaljunk előre. Ez szerintem minden ilyen olyan online felületen, ahol adnak magukra a kereskedők, ott ezt ki is írják. Tehát ezekre mindenképpen tanácsos figyelmet fordítani. Azt hiszem, hogy nem kell mondanom, hogy az utóbbi években vagy évben azért számtalan olyan hírrel találkozhattak az emberek, amikor nem 10-20 ezer forintról, hanem akár több millió forintról is megszabadították a gyanútlan embereket. Sokszor befektetési ajánlatokkal, kriptovaluta befektetési ajánlatokkal, és mindenféle ajánlatokkal keresik meg az embereket, akár telefonon, akár e-mailben, nagy haszon reményében, és aki megpróbálja ezt a nagy haszot elfogadni, és akár egy teljesen ismeretlen személynek pénzt utalni, az bórul járhat. Ne töltsünk el semmilyen programot, amit ajánlanak nekünk a befektetni vágyó emberek, akik segíteni akarnak, mert ezeken a programokon az úgynevezett enideszkes csalás, és akkor ők fogják már kezelni a bankszámlákat.
Nyílt napot szervezett a Sárospataki Tokaj Hegyalja Egyetem a térség diákjai számára. A szakok ismertetése mellett dr. Kéri Szabolcs rektor hangsúlyozta a felsőoktatási intézmény unikalitását, amely a világ bármely pontján jól csengő fogalmat takar.
Mert ha látni fogják 3 vagy 5 év múlva, amikor megkapják a diplomájukat, hogy mindenki kap egy angol nyelvű diplomát is, hiszen az egyetem nemzetközi képzést biztosít, a diplomájukat bárhol elfogadják a világon, és ez a diplomán az a név lesz, hogy Tokaji Egyetem, University of Tokaj. Miért fontos ez? Nem szeretnék azt, hogyha önök külföldre mennének dolgozni, majd ezzel a diplomával azt szeretnénk, hogyha itt maradnának a régióban, Magyarországon, az itteni intellektuális erőt erősítenék tovább, de mégis, hogyha ezt a University of Tokajt elkezdik ízlelgetni, akkor egy hát, én azt mondom, hogy közhely juthat az eszünkbe. Bárhová mennek a világon, Európa, Ázsia, Dél-Amerika, két dolgot tud Magyarországról szinte mindenki, a hétköznapok embere, az egyik az Puskás Töcsik, meg a magyar futball, a másik pedig Tokaj. Ez tudományosan kimutatható dolog, hogy mindenhol ismerik ezt a régiót, szőlészetéről, borászatáról, kulturális örökségéről, hiszen a világörökség részének számít ez a terület, és hogyha valaki egy University of Tokaj diplomával feldukkan, szőlészborászként, turisztikai szakemberként, gazdasági szakemberként elhelyezkedjen külföldön akár, nagyon jó eséllyel indul a munkaerőpiacon.
Az egyetem életében az első mérföldkő a következő év lesz, melyben több újdonság fogja várni majd a hallgatókat. Dr. Kéri Szabolcs ezek közül első helyre tette a megújult főépületet, amely a következő tanévben újra belakhatóvá válik majd.
A képzéseink közül a legnépszerűbb a szőlészetborászat, szeretnénk fejleszteni a turizmus vendéglátást is, ez az egyetemnek az új funkciója, ez az, ami miatt létrejött 2021-ben. De nem szabad elfeledkezni arról, hogy itt lassan 500 éves hagyománya van a pedagógus képzésnek, ez a Comenius tanítóképző főiskola volt régen, amely nagyobb egyetemek része volt hosszú időn keresztül, majd ismét önállóvá vált. Tehát tanítóképzés, gyógypedagógus képzés rendkívül népszerű képzési forma az egyetemünkön, illetve hát a csecsemőgondozó is. Az első 5 éves ciklusban ez utolsó évünk, az egyetem alakulásától számítva. Két nagyon fontos változás lesz 2025-ben. Az első infrastruktúrális változás, ami azt jelenti, hogy megnyílik az épület, befejeződik a felújítása a Lechner épületnek, a csodálatos egyetemi épületnek, melynek következtében ősszel a hallgatók már ott kezdhetik el a tanulmányukat, tehát egy 19. századi épület 21. századi infrastruktúrává alakítva fogja őket válni. A másik, hogy nemzetközi képzéseink is elindulnak, szőlészetborászat, turizmus vendéglátás és pedagógia terén is. Külföldi oktatók fognak hozzánk érkezni, akik teljesen új szemléletet színvonalat hoznak az egyetem életébe.
Számos segítőprogramot szervezett idén a 60-i Karitatív Összefogás Egyesülete. Ott voltak húsvétkor, gyereknapon, iskolakezdéskor, ruhabőrzék idején, de az évvégi ünnepek alkalmával is sok örömet szereznek. A részletekről Smidné Veréb Julianna elnököt Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Rögtön itt kettő szenzációra is rábukkanhatunk, ha visszatekintünk a pár napra. Az egyik a mikulási kakaóparti, ahol nem csak az volt, a másik pedig a ruhabőrze, amely előtte volt, úgyhogy rögtön így akkor a decemberi dolgokkal kezdenénk, és majd úgy megyünk vissza, hogy látja az egész évet, de nézzük meg, hogy sikerült ez az utóbbi kettő.
Örömmel mondhatom, hogy egy nagyon tartalmas, nagyon intenzív évet zártunk itt 2024-ben is, és itt decemberben is sokasodnak a programok, amin már ugye kettőn túl vagyunk. Hát a múlt pénteki kakaóparti, hát kicsit az időjárással is dacolva próbáltuk úgy megoldani, hogy ez ne zavarjon be, és tényleg jól érezze magát mindenki, legfőképpen a gyerekek, azért voltunk ott, és tényleg nagyon sok mindennel készültünk, nem csak a habos kakaóval, aminek óriási sikere volt, a Mikulásnak is nagyon tetszett, hanem vittünk forró teát is, vittünk csoki Mikulást, mindenféle kis édes csoki szeleteket, és vittünk plüssjátékokat is, ami szintén nagy örömet okozott a gyerekeknek.
És hirdettek egy akciót, egy lehetőséget, ahol azért a város apraja nagyja tudott magának téli holmigot választani. Hogy volt ez pontosan?
Hát itt az elmúlt időszak alatt azért egy nagyon jó helyszínt kaptunk, és köszönjük szépen a Művelődési Háznak, aki ki befogad bennünket ezeken az eseményeken. És ebben az évben ez már a 5. ruhabőrzénk volt, és természetesen itt is azokat kínáltuk, ami a téli időszakra, meleg pulóver, téli kabátok, cipőt, illetve nagyon sok gyermekruhát és főleg női holmikat, mivel azoknak nagyobb a keletjük, úgymond azokat keresik azok az emberek, azok a 60-iak, akik meglátogatnak ilyenkor bennünket.
Hogy értékeli a 2024-es évet?
Hát, mint az elején is említettem, hogy egy rendkívül tartalmas, intenzív, élménydús évet zártunk, hiszen nem csak adományozással foglalkozunk, hanem élményprogramokat is szervezünk, főként ugye a gyerekek a célközönségünk, és természetesen ott voltunk gyermeknapon is. Ami adományozásról szólt, az, mint ugye ez a ruhabőrzék, de szerveztünk ugye iskolatáska bőrzét az első becsengetés előtt, aminek szintén nagyon örülnek, ez már a 3. alkalom volt, és itt az intézmények nagyon sokat segítenek, hisz az iskolákba gyűjtjük be ezeket az iskolatáskákat, és utána ezt augusztus közepén kínáljuk a kedves 60-iaknak.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dr. Lengyel Gyula érdemes esperes, főszentszéki bíró, erdőtelki plébános, hosszantartó súlyos, de türelemmel és lelki derűvel viselt betegség után az erdőtelki plébánián december 8-án Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén délelőtt szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Dr. Lengyel Gyula János Miskolcon született 1955. március 11-én, pappá 1982. június 19-én szentelték, életútja 1982 és 83 között Újfehértón, 83-tól 86-ig Sajószentpéteren, 86 és 90 között Jászárok szálláson volt káplán, majd 90-től 95-ig Borsod-Szirákon, 1990 és 2000 között Szendrőn, 2000-től 2001 Jászberényben, 2001 és 2015 között Eger fájdalmas anya plébánián, végül 2015-től egészen haláláig erdőtelken szolgált plébánosként. Eközben 1993-tól 2000-ig kerületi esperesként, 2000 és 2020 között helyettes bírósági helynökként és 2000-től 2023-ig főszentszéki bíróként tevékenykedett. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről december 12-én 17 órától. A helyszín a Bartagovics Béla Közösségi Ház Egerben a Knézics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. A katolikus Caritas ajándékcsomagot és aggregátorokat visz a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Beregszászra, valamint szaloncukrot és beiglit biztosít a Munkácson található Kárpátaljai Szent Márton Caritas ingyen konyháját látogató rászorulóknak pénteken. A szervezet vezetői nélkülöző családokat is meglátogatnak majd. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 22 munkatársai és önkéntese kapta meg a karitatív szervezet által alapított Ambrózia díjat a szervezet fővárosi Bemrakparti országos központjában december 11-én. A november 12-i szociális munkanapja alkalmából a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 2018 óta minden évben átadja az Ambrózia díjat. Az átadó ünnepséget idén kivételesen decemberben rendezték meg. Az eseményen a 22 díjazotton kívül megjelentek a Máltai Szeretett Szolgálat vezetői, régió vezetői és regionális ügyvezetői is. Kozma Imre atya emlékére megindító kisfilmet vetítettek az Ambrózia díjátadásán. A jelenlévők csendes emlékezéssel tisztelegtek a szervezet alapító elnökének életútja előtt. December 9-én Budapesten a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Városligeti Fasori Irodaházának kápolnájában ünnepélyes szentmise keretében Vajda Norbert főigazgató és Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök átadta a Szörényi Gábor díjakat a Katolikus Szeretett Szolgálat 15 technikai munkatársának. A jubileumot ünneplő dolgozók pedig kitartásukért, odaadásukért emléklapot kaptak. A Katolikus Szeretett Szolgálat intézményeiből országszerte mindenhonnan érkeztek intézményvezetők és dolgozók a budapesti díjkiosztó ünnepségre, melyet 6. alkalommal tartottak meg 2019 óta. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepén, melyet december 8-a vasárnap lévén 9-ére hétfőre helyeztek át, Martos Levente Balázs püspök a szentmise elején elmondta, Mária tisztasága arra a megfontolásra indít, hogy aki egészen tiszta, az be tudja fogadni Isten szeretetét, és könnyen tovább tudja adni másoknak is. A mindennapokban ti nem csak a hittel és a szépséggel találkoztok, hanem a szeretetlenséggel is, szólt a szeretett szolgálat dolgozóihoz. A mai nap arról is szól, hogyan tudjunk ezekre a helyzetekre Isten szeretetével rátekinteni. Vajda Norbert elmondta, jövőre 70 éves a Katolikus Szeretett Szolgálat, és nincs még egy egyházi szociális szervezet, amely ennyi ideje folyamatosan létezne. A Szeretett Szolgálat a munkatársak elismerésére alapította a Szörényi Gábor jezsuita atya nevét viselő díjat 2019-ben. Idén a fődíjat Györfiné Horváth Éva élelmezési koordinátornak, a Parádi Szent Otília otthon munkatársának ítélték oda. Idén azokat is jutalmazták, akik 20, 25, 30, 35 vagy akár 40 éve dolgoznak a Katolikus Szeretett Szolgálat kötelékeiben. A családok a remény forrásai. Marton Zsolt az MKPK családügyi bizottsága elnökének körleveléből idézzünk. A szent év mindig nagy lelki, egyházi és társadalmi jelentőségű esemény volt az egyház életében, amióta 8. Bonifác 1300-ban bevezette az első szent évet, 100 éves ismétlődéssel, amely aztán a bibliai mintára 50 évessé vált, majd 25 évenként ismétlődőként ellandósult. Isten hívő szent népe ezt az ünnepet a kegyelem különleges ajándékaként éli meg, melyet a bűnök bocsánata és különösen a búcsú Isten irgalmának teljes kifejeződése jellemez, idézi Ferenc pápát Marton Zsolt. A szent év Isten hívő népén, mint nagy családon belül kegyelmi ajándék a családok számára is, hiszen a szent év a szeretetteljes visszatekintésen túl elsősorban a megújulásról, az újbóli megtérésről, az újrakezdés lehetőségéről szól. Családreferens püspökként írja az MKPK családügyi bizottságának elnöke, fájó szívvel kérek bocsánatot Istentől a gyermekektől, fiataloktól és családjaiktól, mindazoktól, akiket valamilyen bántalmazás ért az egyház szolgálattevői részéről. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a jövőben ne ismétlődhessenek meg a bántalmazásokhoz vezető helyzetek, és teljes mértékig azonosulva a Szentatya által meghirdetett zéró tolerancia elvével, a prevenciót szem előtt tartva folytatjuk a már megkezdett munkát. Hiszem, hogy ezekben a hitet próbáló helyzetekben is szól hozzánk Jézus, ő az, aki meggyógyítja a sebeket, imádkozom minden katolikus családért, hogy hitüket el ne veszítsék, és az őket ért sebeket fel tudják dolgozni. Bízom benne, hogy lesznek a környezetükben olyanok is, akik ezeket a sebeket segítenek bekötözni, akik megértést, vigaszt jelentenek számukra. Az előttünk álló szent év vezér gondolata a remény, amelyhez a pápa a remény zarándokai mottót választotta. A 2025. évi jubileumra kiadott bullának pedig ezt a címet adta, a remény nem csal meg. Mi a remény? A remény általános értelemben valami jónak az akarása, amelynek elérése nem csak tőlünk függ. Szeretnénk birtokba venni, és bízunk abban, hogy a szükséges segítséggel a vágyott célt el is fogjuk érni. A teljes levelet megtalálják a magyarkurier.hu-n. Zarándok központ nyílt a budapesti Ferenciek terén, melynek célja, hogy információs központ, szakmai, közösségi és lelkiségi tér legyen a zarándokok és a zarándoklatok szervezői számára. A Zarándok központ tegnapi megnyitóján Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáját felelős államtitkára kiemelte, szükség van egy helyre, egy oázisra, ahol találkozhatnak a zarándokok, ahol megoszthatják egymással felhalmozott tudásukat, ahol szakmai lelki segítséget kaphatnak, és ahol egymásra találhatnak a zarándoklatok szervezőivel. A kormány 25 millió forinttal támogatta a központ létrejöttét és működését, mondta az államtitkár hangsúlyozva, kiemelt vallás turisztikai cél, hogy egyre többen induljanak el a magyar zarándok utakon, nem csak Magyarországról, hanem külföldről is. Január 25-éig lehet jelentkezni a 2025. februárjában ismét induló közoktatási vezetői és pedagógus szakvizsga továbbképzési szakra a Nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán. 2025. februárjától a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola ismételten elindítja a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga továbbképzési szakot. A képzés 4 fél éves levelező munkarendű, amely önköltséges formában végez. Az önköltség összege 150 ezer forint per fél év. A jelentkezés határideje tehát 2025. január 25. A szakirányú továbbképzésre bővebb információ és jelentkezési lap a főiskola honlapján érhető el. Az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont díszudvarán december 14-én szombaton 15.30-tól lesz a harmadik adventi gyertyagyújtás, közre működnek főtisztelendő Cibere Zsolt atya és az Andrássy György katolikus közgazdasági szakgimnázium és gimnázium diákjai. A nap folyamán Borsod Nádasdi kézműves Molnár Kalács sütése és árusítása lesz a palota díszudvarán. December 14-én 10 órától és december 21-én 11 órától ajándék adventi tárlatvezetések lesznek az Egri Bazilikában. Adventi hangverseny is lesz az Egri Bazilikában december 14-én 16.30-tól az Egri érseki fiú kórus és barátai kortárs komoly zenei hangversenyre a belépés díjtalan. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián és Molnár András. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Török Bálinton rendezték a szenior úszók évzáró versenyét. A családok átmeneti otthonába és a Jósa András Oktató Kórház gyermekrehabilitációs osztályára gyűjtöttek adományokat a Nyíregyházi Egyetemen. Kiválóan szerepel a kézilabda OB1B-ben a Deac férfi kézilabda csapata. Felújították a futópályát a Putnoki Serényi Béla szakképzőiskola területén. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Török Bálinton rendezték a szenior úszók évzáró versenyét. A Nyíregyházi Sportcentrumot ezúttal két férfi és egy női versenyző képviselte a Mikulás kupán. A novemberi országos bajnoksághoz hasonlóan itt is örvendetesen sok nevező volt, közel 1000 rajtot bonyolítottak le a szervezők. A nyíregyháziak maroknyi csapata 3 arany, 9 ezüst és 3 bronzéremmel tért haza. Az éves összesítés alapján a Nyíregyházi Sportcentrum a 67 egyesület között az előkelő 7. helyen végzett. A családok átmeneti otthonába és a Jósa András Oktató Kórház gyermekrehabilitációs osztályára gyűjtöttek adományokat a Nyíregyházi Egyetemen. A jótékonysági sportnapra előzetesen több mint 100-an regisztráltak. Ők élelmiszercsomaggal, ruhaneművel vagy játékokkal nevezhettek a kispályás labdarúgó és az asztali tenisz mérkőzésekre. Vajda Ildikó oktatási rektorhelyettest hallják.
Minden sportesemény azon túlmenően, hogy az egészséget szolgálja, egy nagyon jó közösségformáló program is. Jönnek az ünnepek, és mindenki hangolódik most már lelkileg, és mindenki egy kicsit lecsendesedik és átértékeli a saját évét, a saját életét, és ilyenkor nagyon sokat gondolunk azokra, akik nem tehetik meg azt, hogy meleg környezetben, családias hangulatban ünnepeljék a karácsonyt, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a sporttal együtt gondoljunk rájuk, és megpróbáljunk a szeretetünk mellett ajándékokat juttatni számukra.
Most pedig Modri Soma szervezőt hallják.
A mikor az még kérdéses, mivel még nem tisztáztunk időpontot, viszont még az éven eljutatjuk az adományokat a családok átmeneti otthonának, illetve a gyermekrehabilitációs osztálynak a kórházba, itt Nyíregyházán.
Kiválóan szerepel a kézilabda OB1B-ben a Deac kézilabda csapata. Mándi Norbert vezetőedzőt hallják.
Májusban lesz a bajnokságnak a vége, úgyhogy nyilván nagyon jó leső érzés, hogy összeálltak és működnek a dolgaink, úgyhogy a továbbiakban is ezt a munkát szeretném folytatni. Azt gondolom, hogy tudja mindenki, hogy itt igazából még, ahogy beszéltük is, a bajnokság egyharmadánál tartunk, tehát azt gondolom, hogy olyan nagyon nehéz dolgom nincsen ezzel kapcsolatosan, de szoktunk róla nyilván beszélni, és azt gondolom, hogy nagyon jó egyéniségek a srácok, és tudják, hogy itt igazából van még előttünk álló feladat bőven. Nagyon sok mindennek össze kell még állnia. Ugye a Budai Farkasoknak a csapata, aki ugye jelenleg a harmadik helyen van, ez nagyon sok NB1-es múltú játékossal rendelkeznek, és egyben még ugye fiatalok is, tehát nem ilyen levezető játékosok. A Szigetszent Miklós csapata ugyanígy van, ugye ők vezetik a tabellát, úgyhogy azt gondolom, hogy sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy ezt a második helyet meg tudjuk tartani. Mindenféleképpen azon leszünk, hogy ez így alakuljon, de nyilván ugye nekünk ugye kimondva az első 5 hely valamelyike van kitűzve célul, de nyilván én nagyon örülnék neki, hogyha egy jobb eredményt érnénk el. Nagyon szeretném edzőként, hogyha pontosabb lenne a játékunk, és itt a ki nem kényszerített hibák számára gondolok, hogy azt ugye elég sokszor mondom, hogy le kellene redukálnunk. Nyilván egy nagyobb tempót is játszunk, tehát ebben benne van a hibázásnak a lehetősége. Azt gondolom, hogy a mi csapatunk egy gyors kézilabdát játszik, és nyilván ez egy alap, tehát ez nem taktika, hanem ez ugye az alap elképzelésünk. Ugye elég gyorsan szoktuk fölvinni a labdát, erre vannak különböző begyakorolt figuráink, úgyhogy illetve nyilván a játékosok egyéni dolgaikat is ugye szoktuk kérni, hogy használják ki egy adott lerohanásba, úgyhogy igazából ezeknek a számán kellene csökkentenünk, illetve van még egy-két dolog védekezésben szeretném, hogyha kinyitott védekezésünk, ez többet tudnánk hozzányúlni, vagy többször tudnánk alkalmazni. Nyilván ugye van egy nagyon jó hatos falunk, ez ugye nagyon jól működik, tehát ebből kifolyólag elég nehéz nekem is, hogy a biztosat ugye egy bizonytalanra váltsunk föl, de mindenféleképpen itt a bajnokság hátralévő részében, amikor úgymond a bajnokság elejével találkozunk, akkor nyitott védekezést mindenféleképpen beszeretném gyakorolni, és adott esetben ugye mérkőzésen szeretném alkalmazni is majd.
Mándi Norbert beszélt a nyári új igazolásokról is.
Olyan játékosokat igazoltunk, hogy ugye az eddig, akik itt voltak évekig játékosaink, illetve ugye előzőleg csapattársaim is voltak, nyilván család munka mellett ezt ők már nem vállalták, úgyhogy mindenféleképpen olyan játékosokat próbáltunk meg igazolni, akik nem csak életkorban ugye fiatalabbak, hanem minőségben jobbak, tehát nyilván ez mindenféleképpen a jelenlegi eredménynek ugye ez is betudható, illetve azt gondolom, hogy az a közös munka, amit tudunk végezni. Jól megtaláltuk a srácokkal a közös hangot, kicsit másabb metódusban dolgozunk, mint az eddigi klubjaiknál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így összeállt a dolog. Medző kollégákkal szoktam beszélgetni, mindenki ugye szokta mondani, hogy igazság szerint ez lehetne fordítva is, tehát nem elég az, hogyha jó játékosokat igazolunk, hogyha valami nem működik, akkor adott esetben ez ellenkezőjére is fordulhatna, de Istennek nálunk nem így történt. Szerintem jól tettük össze a csapat összetételt, tehát szerkezetileg változtunk. Ugye tavaly már a Hegedűs Patrik érkeztével végre volt egy, vagyis kettő, ugye a Kerezsi Ádámmal párban, ugye ők voltak a balátlövőink, ugye kifejezett lövőknek számítanak. Most is ugye így próbáltunk meg gondolkodni, hogy szerkezetben adott esetben tudjunk jól egyegyező játékosokat a pályára is küldeni, illetve tudjunk ugye távoli zónából is veszélyesek lenni. Előző években ezt kicsit elmaradtunk, tehát szerkezetben nem voltunk olyan erősek és magasak, ami ugye a mai modern kézilabdában elengedhetetlen, úgyhogy ezt próbáltuk meg mindenféleképpen a szerkezetet úgy összerakni, hogy jó legyen, és nyilván ugye a munka is, tehát aki ismer, azt tudja, hogy a munkában hiszek, és nyilván ugye olyan játékosok is jöttek, akik szeretnek dolgozni, illetve én azt látom rajtuk, hogy szeretik ezt a felfogást, amit mi képviselünk, és örömmel és jókedvel vannak az edzéseken.
Azt is elárulta, miben változtatott elődjéhez képest.
Szerintem ebben a lerónásban mindenképpen, ugye kapusként is nagyon szerettem az indításokat, amikor ugye én hoztam helyzetbe egy csapattársamat, illetve szerettem azt, amikor megszerzett labdából minél gyorsabban tudtam játékba hozni a labdát. Ugye azt gondolom, hogy ebben mindenképpen, illetve védekezésben próbálok több olyan dolgot az ellenfélre. Most is voltam Ezőköves ellen egy-két ilyen újabb szisztémát behozni, vagy adott esetben olyat, ami a saját fejemből pattant ki, aztán valamikor jól működik, valamikor nem, valamikor be kell látnom azt, hogy amit elterveztem az edzésen nem működött, de ezzel nincsen úgy gondolom probléma, mert legalább elképzelés van, hogy mit szeretnék a srácokkal az ellenfél ellen például védekezni, illetve taktikába, tehát támadó taktikába is próbálok mindig úgy alkalmazkodni, vagy módosítani egy-két játékelembe, ami az ellenfél védekezésének kijátszására lehet esetleg megfelelő.
Felújították a futópályát a Putnoki Serényi Béla szakképzőiskola területén. Márton Zoltán szakmai intézetű helyettest hallják.
Megadatott, hogy a sportpálya visszakerült a mi gondozásunkba, és legelsősorban a gyepfelületet újítottuk meg, ugye kaszálás, illetve az ottani eluralkodott gyomvegetációt távolítottuk el kaszálás során, majd öntözés, fűnyírás követően. Szépen én úgy gondolom, hogy helyrehoztuk a gyepfelületet. Aztán oktató kollégámmal, Pintér Lászlóval megcsináltuk, illetve megkerestük a korábbi alakcsövezést, az alakcsövezés rendszerét, vezérlőrendszerét. Ugye ez 24 darab automata, időjárási érzékelős fúvóka, ami látja el ezt az öntözőt, ami kijön a földből, illetve a talajból, és a megadott időszakban, megadott mennyiségben elvégzi a gyepfelület öntözését. Ezt a 24 fókát sikerült beüzemelni. Aztán a sportpálya körül a régebbi salakréteget eltávolítottuk, föltörtük egy olyan 5 cm-es, átlag 5 cm-es mélységbe, és azt az 5 cm-es, hát már elhumuszosodott gyomnövényekkel benőtt salakréteget eltávolítottuk, aztán a helyébe rendeltünk teljesen friss vörös salakot, amit szintén elterítettünk, és tavasztól teljes egészében, teljes vászélességgel igénybe lehet venni. Van még ennek egy előnye, hogy Putnokon ilyen 400 méteres salakpálya, vagy salakgyűrű, vagy ilyen alak nincs még egy Putnokon, tehát ez egy óriási előnye intézményünknek. A centrumunk, tehát biztosította az anyagi forrás, nyilván pályázat révén, tehát ugye igényelnünk kellett, és ennek nem volt akadály, nem látták akadályát, mi pedig ezt így megoldottuk és véghez vittük, illetve nem csak anyagi forrás volt ez, hanem a tanulók munkája is, főleg ugye az itt jelen pillanatban is tanuló 14 és gépészek jelentős részben, de a többi tanulók is, de főleg a gépészek vették ki a részüket, ugye a saját munkagépekkel, rakodógépekkel, illetve a saját járműveinkkel, akár gondolok itt egy kaszálóval, bálázóra, vagy rakodóra, földmunkára. Nálunk itt az iskola udvarán azért nem volt a legegészségesebb dolog, hogy alakuló téren futottunk, vagy egyébként most már normális sportpályán, vagy kialakult sportolásra alkalmas felületen végezhetik el a testnevelés órákat a diákok.
Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.
Fantasia, tenendo ogni la mente in sua valigia. Sappiate che di voi oramai del vostro viso già mi prese malattia. A volte il cuore sicché null'altra veggio compagnia. Non v'accorgete dunque voi d'un tal che muore di una simile agonia. A volte il cuore sarò già son colui che senza star non può. Di dimandare amor seppur d'amor deriso, se voleste io sarò.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 9.